Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, ezekben a napokban 54 évvel ezelőtti eseményekre emlékezünk, nem elsősorban eseményekre, hanem emberekre, hazafiakra, olyan emberekre, akik hozzánk hasonlóan magyarok voltak, szerették ezt a népet és ezt a hazát, és az Istentől elrendelt időben tudták, értették és elvégezték mindazt, ami feladatul adatott nekik. Legyen az ő emlékezetük áldott közöttünk, és példájuk buzdítson bennünket arra, hogy mindenkor, minden időben az Istentől nekünk elkészített feladatokat hozzájuk hasonlóan bátorsággal és kitartással végezzük el. Énekeljük most a szózatot. Folytassuk együttlétünket, Isten tiszteletünket a 68. Zsoltárunk első két versének éneklésével. A 68. Zsoltárunk első két versét énekeljük, az első vers így kezdődik, hogyha felindul az Isten.
Elvesznek a gonosz. igazak, de az igazak mindnyájon örvendeznek nagy végságban, a kegyes Isten előtt, és víg szívvel énekelnek, hogy ő kevés ellenségek, megszégyenült elveszett. Nagy örömmel az Istennek, énekeljetek nevének, dicsérjétek, hirdjátok, ki puszta földeken megyen, kinek neve erős Isten, őtet magasztaljátok.
Értek testvéreim, fohászkodjunk eképpen. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki úgy szerette világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Foglaljuk most el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását. A Heidelbergi KT 43. úrnapjának kérdését és feleletét olvasom, amely a 10 parancsolat magyarázatához kapcsolódik, és ebben segít bennünket, méghozzá a 9. parancsolat magyarázata ez. A 9. parancsolat így hangzik: ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot. Mit kíván Isten a 9. parancsolatban? Azt, hogy senki ellen hamisan ne tanúskodjam, senkinek szavait el ne csavarjam, mást rágalmazó és gyalázó ne legyek, senkinek meghallgatása nélkül való és könnyelmű elítélésében részt ne vegyek, hanem mindenféle hazugságot és csalárdságot, mint az ördögnek tulajdon műveit, ha csak Isten súlyos haragját magamra vonni nem akarom, kerüljek. Törvényes és minden más eljárásomban az igazságot szeressem, őszintén kimondjam és megvalljam, és felebarátom becsületét és jó nevét tehetségem szerint oltalmazzam és előmozdítsam. Hitvallásunk tanítása után hallgassuk figyelemmel a heti zsoltárunkat, a 65. zsoltárt jelöli olvasásra bibliaolvasó kalauzunk. A 65. zsoltárban a következőket találjuk megírva. A karmesternek Dávid zsoltár éneke. Téged illet a dicséret, ó Isten a Sionon, neked teljesítik a fogadalmakat. Te hallgatod meg az imádságot, hozzád fordul minden ember. Erőt vettek rajtunk a bűnök, de te megbocsátod vétkeinket. Boldog, akit kiválasztasz, és közeledbe engedsz, hogy udvaraidban lakozzék. Hadd teljünk be házad javaival, templomod szentségével. Félelmet keltve, de igazságosan válaszolsz nekünk, szabadító Istenünk. Benned bízik mindenki a föld széléig, és a messzi tengereken, aki hegyeket hoztál létre erőddel, és hatalmat öltöttél magadra, lecsillapítottad a tengerek zúgását, hullámaik zúgását, a nemzetek háborgását. Ezért félnek jeleidtől még a föld határain lakók is. Kelet és nyugat tájait újongásra indítod. Gondoskodsz a földről, megöntözöd, nagyon meggazdagítod. Isten patakja tele van vízzel. gabonával látod el az embereket, így gondoskodsz a földről, barázdáit megitatod, göröngyeit elegyengeted, záporesővel porhanyítod, növényzetét megáldod. Megkoronázod az évet javaiddal, és nyomaidon bőség fakad. Legelők sarjadnak a pusztán, újjongás övezi a halmokat. Nyájak lepik el a legelőket, a völgyeket gabona borítja, újonganak és énekelnek. Isten áldja meg az ő igéjét közöttünk, hogy szent lelke által annak hallgatói, hirdetői és befogadói lehessünk mindnyájan. Gyertek testvéreim, csendesedjünk el és imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, e Zsoltár indítatása nyomán mi magunk sem állhatunk meg másként a te színed előtt, csak újongva, örvendezve, és egyúttal azt kérve, hogy nyisd meg szemünket mindarra, amit a Zsoltár író észrevett maga körül a világban. Nyisd meg a szemünket mindazokra az áldásokra, amelyeket tőled kaptunk és nyertünk, és adjad, hogy a mi szívünk megteljen örömmel és boldogsággal azért, mert nem fordultál el tőlünk, mert könyörülettel és irgalommal vettél körül bennünket, mert gyógyítottál és gyógyítasz, mert kirendeled szükségeinket, mert elveszed rólunk a mi ellenségeinket, azért, mert hihetünk és bízhatunk a te jóságodban, amellyel körülveszed a téged félőket. Úrunk, ebben a nyomorult világban, hadd kérjük tőled azt, végezd el bennünk azt a csodát, hogy mindezek a te jóságodnak jelei, amelyek mindannyiunk életét ott kísérik, hadd örvendeztessék meg a mi szívünket. Hadd nézzünk sokféle veszteségünk közül, most elsősorban Tereád, akiben mi mégis gazdagok vagyunk és lehetünk. És segíts meg bennünket, hogyha a mi életünk boldogsága pusztán attól függ, ami látható és egyben múlandó, hadd lássunk meg ezen a mostani órán téged, a múlhatatlan, örök, igaz Istent, és hadd örvendezzünk együtt egy lélekkel a te színed előtt. Szentelj így meg bennünket, és szent lelked által vetkezed be a mi szíveinket, gondolatainkat, beszédünket, hogy a mi itt létünk értelmet kaphasson tőled. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és a 489. dicséretünk első és második versét énekeljük, az ige hirdetés hallgatására készülve. A 489. dicséretünk első és második versét, örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből.
Reggele, fény a véghetetlen fényből, egy sugárt küldj ránk tele, kék új napra ébredünk föl, fényed lelkünk éjjelét őzeszít. Jóságodnak harmata, nyarló életünkre holjon. Szívünk, mely kiszárad a vigaszottól felviduljon. Síveit közt
Kedves testvéreim, Isten igéjét a Bibliaolvasó kalauzunk által jelölt szakaszból, a Jelenések könyvének 20. fejezetéből olvasom. A Jelenések könyvének 20. fejezetéből az első verstől kezdődően, ahol ezeket találjuk megírva. És láttam, hogy egy angyal leszállt a mennyből, az alvilág kulcsa volt nála, és egy nagy lánc a kezében. Megragadta a sárkányt, az ősi kígyót, aki az ördög és a sátán, megkötözte 1000 esztendőre, levetette a mélységbe, bezárta és pecsétettet rá, hogy meg ne tévessze többé a népeket, amíg el nem telik az 1000 esztendő. Azután el kell oldoztatnia majd egy kis időre. És láttam trónokat. Helyet foglaltak rajtuk, és ítélő hatalmat kaptak azoknak a lelkei, akiknek fejüket vették a Jézusról való bizonyságtételért, és az Isten igéjéért, akik nem imádták a fenevadat, sem az ő képmását, és nem vették fel az ő bélyegét a homlokukra és kezükre. Ezek életre keltek és uralkodtak a Krisztussal 1000 esztendeig. A többi halott nem kelt életre, míg el nem telt az 1000 esztendő. Ez az első feltámadás. Boldog és szent az, akinek része van az első feltámadásban, ezeken nincs hatalma a második halálnak, hanem az Isten és a Krisztus papjai lesznek, és vele fognak uralkodni 1000 esztendeig. Kedves testvéreim, azt gondolom, hogy mindannyian hasonlítunk abban egymásra, hogy vannak álmaink. Álmaink és elképzeléseink a jelenünkről, de elsősorban a jövőnkről. Sokféle ember sokféle képpen gondolkozik ezen a földön, és talán az emberek közös álma az, hogy békesség legyen a földön, és ennek az eszközét a legtöbb ember abban látja, hogy a jó jusson hatalomra, és uralkodjon szabadon. Azt gondolom, hogy ez nem csak egy átlag embernek az álma, hanem ez a hívők álma is. Békesség a földön, a jó hatalomra jutása, és általános uralkodása. Sok hívő hiszi, reméli, és várja ezt, és ennek az alapja a hívők életében, nagyon sok hívő életében, éppen az imént olvasott a Jelenések könyvének 20. fejezetében olvasható kijelentés. Valahogy azonban mindannyian érezzük azt a szívünk mélyén, hogy a kijelentés óta közel 2000 esztendő eltelt, és mintha ez a 2000 esztendő kevés lett volna arra, hogy ez a profécia vagy jövendőlés bebizonyosodjon. Mintha egyre hihetetlenebbnek tűnnék az, hogy valaha megtörténhet az, amiről az imént olvastam. És ha az ember egy kicsit is elbizonytalanodik, akkor érdemes felülvizsgálnia a bizalma tárgyát. Hiszen nincs annál rosszabb, azt gondolom mindannyiunkkal előfordult ez már az életünkben, mint ha valaki abban vagy olyasmiben bízik, ami nincs, vagy ami nem is lesz. Sokakat hitettek a mi országunkban is hosszú évtizedeken keresztül, hogy a Kánaán már csak karnyújtásnyira van, de soha nem sikerült elérni ezt a Kánaánt. És talán ennek is az eredménye az, hogy a mi társadalmunk nagyon kiégett, és ma már nagyon nehéz azt mondani az embereknek, hogy lehet mégis jobb. Annyi sokat csalódtunk, annyi sok hitetés után az ember már bizalmatlan. Nos, a hívők nagy kérdése ebben a világban az, hogy az a reménység, amiről itt a Jelenések könyvébe olvasunk, az az 1000 éves birodalom, az vajon eljövendő még? Amióta elhangzott ez a kijelentés, olyan sok minden zajlott a történelemben. Voltak időszakok, amikor a keresztények nagyobb teret kaptak a világban, és voltak, amikor kevesebb teret kaptak a világban. Vajon elérhető egyáltalán az az állapot, amiről itt az ige beszél? Várjunk, bízzunk, vagy esetleg vizsgáljuk felül a mi látásunkat. Azt a látásunkat, hogy nekünk várni kell azt a nagy birodalmat, amelyben Krisztus lesz a fej, és a jó hatalomra jutása kiteljesedik éppen a hívők által, és nagy békesség lesz ezen a földön. Tulajdonképpen, mikor ezeket a gondolatokat feszegetjük, nem kisebb kérdéssel nézünk mi szembe, mint azzal, hogy helyes várakozás-e az a mi részünkről, hívő emberek részéről, hogy a mennyország mégiscsak eljön egy kicsit erre a földre. Mert az a kép, amit itt a Jelenések könyvében olvasunk, az egy nagyon idilli és szép kép. Azt mondja a Jelenések könyvében, János ezt látja, hogy a sátán megkötöztetik 1000 esztendőre, és a mélységbe záratik, lepecsételtetik, és a hívők bizonyos hatalmat kapnak és nyernek Istentől. Olyan idilli és szép állapot. Hát ez pont olyan, mint a mennyország. Akkor lesz mennyország mégiscsak a földön? Várjunk erre? Munkálkodjunk ezért? Testvéreim, láthatjuk, hogy mennyi múlhat egy adott bibliai szakasz helyes értelmezésén. És éppen ezért ma arra hívlak benneteket, akár hallottatok már az 1000 éves birodalom tanításáról, akár nem, hogy nézzük meg, mit tanít nekünk a Szentírás e birodalommal kapcsolatosan, hogyan vezeti Isten a mi gondolatainkat, és arra hívlak benneteket, hogy amit megértünk, annak legyünk készen mindannyian alárendelni a mi egész életünket. Ahhoz, hogy lássuk a Biblia egy-egy tanításának mélységét, nem pusztán szavakat meg eseményeket kell nekünk figyelembe venni, hanem a Biblia egészét. És így ezt a témakört, az 1000 éves birodalom témakörét sem tekinthetjük csak úgy önmagában, hanem mindig figyelembe kell vennünk, hogy a Biblia ezzel kapcsolatosan mond-e nekünk még valamit, és mit tanít meg nekünk ezzel kapcsolatosan. Ugye azt mondtam, hogy, és így olvastam pontosabban, hogy az 1000 éves birodalom, amelyre annyira vágynánk, az attól lesz jó, hogy két fontos dolog történik benne, hogy a sátán megkötöztetik 1000 esztendőre, és a mélységbe vettetik. Azok, akik azt gondolják, hogy ez a birodalom itt a földön végbe fog menni, elsősorban abban reménykednek, amikor ezt a sort olvassák, hogy az ördög meg fog semmisülni. Pedig ha figyelmesen követjük ezt a szöveget, akkor nem erről van szó. Az, amiről itt szó van, nem egyenlő a sátán, a gonosz teljes semlegesítésével, hanem arról van szó, hogy a gonosznak, a sátánnak az uralma Isten által korlátoztatik. Így mondja János, hogy látott egy angyalt, akinek lánc volt a kezében, És ezzel a lánccal megkötözte a sátánt 1000 esztendőre. Nem olvasunk itt arról, hogy legyilkolta volna, megsemmisítette volna ez az angyal a sátánt, hanem azt olvasuk, hogy megkötözte 1000 esztendőre. Valami olyasmi történik itt, amit szemléletesen egy képpel úgy tudnék a testvéreknek bemutatni, talán ebben is volt már részünk, akinek nem, az örüljön neki, mint amikor egy acsarkodó, dühöngő kutyával találjuk magunkat szembe. És az ember azt se tudja, hogy hova meneküljön, mit csináljon, hirtelen félelmében vagy tehetetlenségében. Aztán megjelenik a gazda, aki láncra veri ezt az ebet, és utána valahol a kert hátsó részében kiköti. Vagy ahogy itt a lakótelepen szoktuk mondani, várjon, amíg elzárom a kutyát. Aztán megy a fürdőszobába, vagy a spájzba, vagy ahol éppen az ajtó megakadályozza azt, hogy ő kijöjjön. Valami hasonló dolgot ír le itt nekünk a Szentírás az ördöggel kapcsolatosan. Egy angyal, az Isten angyala az ördögöt láncra veri, és a kert hátsó részébe vezeti, mert az alvilág, amiről itt szó van, az is Isten birodalmának a része. Nem úgy van ez, hogy az Isten minden hatósága valahol egyszerre csak korlátokba ütközik, ott vége van, aztán onnan már senki földje jön, hanem Isten minden hatósága azt jelenti számunkra, hogy Isten mindenhol uralkodik, az alvilág felett is uralkodik Isten. És azt mondja el itt, hogy ez az angyal 1000 esztendőre megkötözi a sátánt, az ördögöt, és az alvilágba köti ki, oda veti. Ez azt jelenti, testvéreim, hogy az ördög hatalma korlátozódik. Természetesen, ha az ember egy ilyen láncra vert és hátul a kert végében megkötözött kutyához közelít, az ugyanúgy fog viselkedni. Sőt, ha a lánc hatósugarámra belül merészkedünk, akkor ugyanúgy leszedi rólunk a nadrágot, mint lánc nélkül. És ez nagyon fontos megértenünk, hogy az ördög a lánc hatósugarán belül ugyanolyan marad. Nem teljes semlegesítésről olvasunk itt a jelenések könyvében, nem megsemmisülésről olvasunk itt a sátánnal kapcsolatosan, csak bizonyos tekintetben korlátozódik a sátán dühöngése, acsarkodása, és Isten birodalmának egy más részére vettetik. Mi ez a korlátozás? Ha figyelmesen olvasuk ezt a szöveget, akkor teljesen egyértelműen írja le nekünk János, hogy mi az, amit a sátán a láncok miatt többé nem tehet. Azt mondja a 3. vers 2. felében, hogy levetette a mélységbe, bezárta és pecsétettet rá, hogy meg ne tévessze többé a népeket. Ez az a dolog, amiben ez az angyal a lánccal korlátozza a sátán dühöngését és munkáját. Hogy meg ne tévessze többé a népeket. Jézus elmondta nekünk a valóságot az ördögről. Az ördögről a valóságot nem a képzőművészet mutatja be nekünk, hanem Jézus tárja föl előttünk. Aki azt mondja többek között az ördögről, hogy az ördög a hazugság atya, a megtévesztés atya, nagymestere, világbajnoka, akinél nem tudja ezt senki jobban tenni, ezzel a képességével élt akkor, amikor az Édenkertbe az embert Istennel szembe fordította. Hazudott az Istenről. Azt mondta, hogy az Isten nem olyan, mint amilyennek kijelentette magát Ádám és Éva előtt. És azt mondta az embernek, ti sem olyanok vagytok, mint amilyennek gondoljátok magatokat. Kerüljetek csak szembe az Istennel. Szakasszatok csak a jó és gonosz tudásának fájáról, és olyanok lesztek, mint az Isten. A nagy hitető, a nagy megtévesztő, a hazugság atya ott az Édenkertben sikerrel járt. Éva és Ádám hittek neki. Azt mondja itt a Jelenések könyvében a kijelentés számunkra, hogy az 1000 év alatt az ördögnek ez az ő megtévesztő hatalma korlátoztatik. Meg lesz kötözve, a hitetésre nézve korlátozza Isten a sátánt. És most itt szeretnék egy kis kitekintést tenni olyan időkre, amikor János e jelenéseket még nem látta, de bizonyos mondatok mégis elhangoztak. Amikor fölütjük az evangéliumokat, és olvasunk Jézus életéről és tanításait, tanulmányozzuk, akkor sok olyan történetet találunk, amely könnyen magyarázható, sok olyan történetet találunk, ahol tényleg komoly munkára van szükség, hogy megértsük Jézus mit akart mondani, és vannak némely olyan történetek és események, amikor nem értünk egy-egy mondatot, hogy az ott miért hangzott el. Az ember nem tudja belehelyezni valahogy abba az összefüggésbe, amivel ott találkozik. A Lukács 10-ben olvasunk arról, hogy Jézus elküld tanítványokat misszióba. Elküldi őket, hogy vigyék hírül az embereknek azt, hogy ő megérkezett ide a földre. És amikor ez a 70 misszionárius visszatér Jézushoz, akkor nagy örömmel számolnak be arról, hogy mi minden történt velük. Elmondják Jézusnak, hogy még az ördögök is engedtek nekünk, emberek hittek nekünk, és akkor abban a szituációban, Jézus válaszában elhangzik ez a mondat is. Láttam a sátánt, mint valami villámlást lezuhanni az égből. És aki olvassa ott ezt a részt, az nem igen tudja, hogy most ennek mi köze ahhoz, hogy ez a 70 kiment, meg örvendezve visszajött. Mi történik itt? Aztán egy másik helyzetben, János 12-ben olvasunk erről, görögök jönnek Jézushoz, idegenek, és keresik Jézust, és beszélnek az ő hitükről és meggyőződésükről. És Jézus elmondja a búzaszemről szóló példáját, ahol azt mondja, hogy a búzaszemnek a földbe kell esnie, és meg kell halni ahhoz, hogy abból sokszoros termés szülessen. És ott ebben a beszédében Jézus egyszer csak azt mondja, most vettetik ki a világ fejedelme. És az ember néz, hogy ennek most ide milyen kapcsolódása van Jézus ennek a mondatnak. Ehhez a szituációhoz mi köze van ennek? Testvéreim, amikor a Jelenések könyvének később megszólal a proféciája, a látása, akkor értjük meg Jézus szavait. Hiszen mi is történik itt? Nem más történik, mint az, amit János ott a mennyben látott, hogy az ördög megkötöztetik, és a mélységbe vettetik, hogy ne hitesse el többé a népeket. Az történik, hogy a misszionáriusok kimennek, és mindenféle emberek hisznek annak, amit ők hirdetnek. És az történik, hogy nem zsidók, idegenek, pogányok oda jönnek Jézushoz, és keresik az Isten fiát. Keresik Jézus Krisztust. Mit mond Jézus? Akkor megmondja nekünk azt, amit majd később árul el Jánoson keresztül. Megtörtént. Az ördög megkötöztetett, és az, ami eddig lehetetlen volt, ami lehetetlennek tűnt, most ím bekövetkezett. Pál apostol a Kolossé levélben, a második fejezet 15. versében azt mondja, hogy Jézus lefegyverezte a fejedelemségeket és hatalmasságokat. És ez egy... Mindjárt rendbe jövök, megnyugtatom a testvéreket. Nem véletlen ez, hogy amikor az ördögről beszélünk, akkor azt is előhozza, ami hát igazából van. Szóval, testvérek, azt mondja Pál apostol a Kolossé beli levélben, hogy Jézus, amikor eljött erre a földre és végezte a maga szolgálatát, lefegyverezte a fejedelemségeket és hatalmasságokat. Magyarán ugyanazt mondja el nekünk Pál apostol, még a jelenések kijelentése előtt, hogy az ördög megkötöztetett. És amikor ezt megértjük, akkor megértjük Jézus missziói parancsát is. Aki azt mondja a tanítványoknak, hogy menjetek el, és tegyetek tanítványokká minden népeket. Tulajdonképpen Jézus elárul egy titkot a tanítványoknak ebben a parancsban. Azt mondja nekik, hogy most lehet. Most van itt az alkalmas idő, és most kell menni, mert a nagy hitető megkötöztetett. Én láttam, mint villámlást aláhullani az égből. Most kivettetett a világ fejedelme. Most lehet menni és hirdetni az evangéliumot, mert nem tudja megtéveszteni a népeket, és hazugságával többé nem hitethet el minden embert. A sátán tombol és üvölt, gyilkol, de mégis mit látunk Jézus Krisztus eljövetele óta? Azt látjuk, hogy emberek újonnan születnek, hogy emberek hitre jutnak, az evangélium hirdetése nyomán mindenhol a földön. Többé nem csak Izrael népéjé a kegyelem, a kiváltság, hogy Istenről hallhatnak és tudhatnak, hanem mindenhol a földön, ahol hirdettetik az evangélium, megtörténik a csoda, emberek újonnan születnek, hitre jutnak, és Jézus Krisztus által üdvözülnek. Látjuk tehát a sátán sorsának biblikus értelmezését. De azt mondtuk, hogy az ezer éves birodalom az nem csak abban jó, hogy az ördög megkötöztetik, hanem abban is, ez a másik jellemző, hogy a hívők uralkodnak. Mi a helyzet a hívők uralmával? Itt is a helyes értelmezést kell megkeresnünk, és maga már a szöveg is adja nekünk a helyes értelmezésnek az okát, hiszen azt olvassuk, hogy János trónusokat lát. Aki végigolvassa a jelenések könyvét, annak bizonyára föl fog tűnni az, hogy trónok és trónusok a jelenések könyvében mindig az égben vannak, ott a mennyben, nem a földön, hanem fönn a mennyben. Aztán azt olvassuk, hogy ezek az emberek uralkodnak Krisztussal, akik ezeken a trónusokon ülnek. És azt is világosan elmondja nekünk a jelenések könyve, hogy Krisztus a mennyben van. Ezt mi is valljuk a hitvallásunkban, amikor azt mondjuk, hogy ült az Atya Istennek jobbjára. Azt is látjuk
János kijelentéséből, hogy ítélő hatalom adatott ezeknek az embereknek. Nem általános hatalom itt a Földön, hanem ítélő hatalom Isten trónja körül. Kik ezek, akiket ott látunk ezeken a trónusokon, akik uralkodnak? Ezek lelkek. Lelkek. János azt mondja, hogy én ott lelkeket láttam. Kiknek a lelkeit látta János? Így olvasjuk itt a Jelenések 20-ban, hogy olyanokat, olyanok lelkét, akiknek fejét vették Jézus Krisztusért, magyarán mártírok lelkeit látta ott János, és mindazoknak a lelkeit ezekkel együtt, akik nem imádták a fenevadat, azaz akik nem imádták a sátánt. Mindazoknak a lelkeit látta János, azt mondja, ezek életre keltek, és uralkodtak Krisztussal. Ezt egyébként ott János az első feltámadásnak nevezi. A kijelentés így mutatja be nekünk az első feltámadást, amelyben azonban, és ezt leszögezi János, csak a hívőknek van részük. Akik a fenevadat imádták, akik nem lettek Isten Jézus Krisztus mártírjai, azokról nem olvassuk azt, hogy megelevenedtek volna. Azt mondja János, boldog az az ember, akinek része van az első feltámadásban. Azaz boldog az, aki az ezer esztendő alatt Krisztussal együtt ítélő hatalmat kap és uralkodik a mennyben. Mert mindez ott játszódik. Feltámadnak és uralkodnak Krisztussal a mennyben. Látjuk tehát, hogy a hívők uralkodása az nem itt a Földön történik meg, hanem a mennyben megy végbe, nem testben uralkodnak, hanem lélekben. Az volt a kérdésünk, lesz-e mennyország a Földön? Talán, ha a Jelenések könyvének 20. részét olvassuk, és a tanítás biblikus magyarázatát komolyan vesszük, nyugodt szívvel mondhatjuk azt ki, nem lesz mennyország a Földön. Akkor mit csináljunk? Csapjuk össze a kezünket, és mondjuk azt, hogy reménytelen emberek vagyunk. Kedves testvéreim, a Jelenések könyve 20. fejezete alapján mi hiszünk. Méghozzá a következő dolgokat hisszük keresztjének. Jézus földre jövetelével és halálával, valamint feltámadásával, győzelmével megkezdődött az ezer éves birodalom a mennyben. Hisszük és hirdetjük, ha egyúttal engedünk Krisztus parancsának, hirdetjük az evangéliumot itt a Földön. Tudva, hogy alkalmas az idő arra, hogy emberek Jézus Krisztusról hallva hitre jussanak, megtérjenek és üdvözüljenek. Hisszük és tudjuk, hogy ha meghalunk is, mi hívők, akik hiszünk Jézus Krisztusban, Krisztussal uralkodni fogunk. Krisztussal együtt fogunk uralkodni. Kedves testvérem, aki itt ülsz, talán vasárnapról vasárnapra, hadd kérdezzem meg, te milyen ábrándokat kergetsz és szolgálsz az életedben? Te milyen álmokat álmodsz? a saját jövőddel, a hívők jövőjével, a gyülekezet jövőjével kapcsolatban. Hadd hívjalak most mindannyiótokat arra, hogy jöjjetek Jézushoz, a győzteshez, ahhoz, akinek trónusa ott áll a menny közepén, és aki a Jelenések könyvének bizonyságtétele alapján is uralkodik élőkön és holtakon, és véghez viszi mindazt, amit elhatározott és eltervezett. Itt az alkalmas idő arra, hogy Jézushoz jöjj, nem az egyházhoz, nem a padodhoz, nem az énekeskönyvedhez, nem a Bibliádhoz, hanem jöjjél személyesen Jézus Krisztushoz. Ahhoz a Jézus Krisztushoz, aki ma is győztes. Ha még nem ismerjük őt, ha még nem találkoztunk ővele, testvérek, akkor még nincs részünk mindabban, amiről itt a Jelenések könyve beszél. Akkor még nem részünk az első föltámadás és a közös uralkodás Krisztussal, akkor a halál a részünk, az a halál, amely nem csak testi halál, hanem amely majd lelki halál is lesz, amely majd újra halált fog nemzeni. Jöjjél Jézus Krisztushoz, lásd meg őt az igéből, aki közel jötte hozzád, aki eljött erre a földre, életét adta, érted és értem, hogy te megmenekülhess. Itt az alkalmas idő. Szeretném hirdetni mindazoknak, akik itt vannak, hogy ne felejtsük el, mi a mi igazi lehetőségünk itt a földön. Kedves testvéreim, a mi igazi lehetőségünk itt a földön, az egyház igazi lehetősége ebben az időben itt a földön az, hogy hirdeti az igét, hogy éli az igét, és ez mindannyiunk nagy lehetősége egész életünk folyamán. Hirdetni az igét, élni az igét, mert azt mondja Jézus Krisztus, ezt tedd, ez a te mostani feladatod, ez a te mostani lehetőséged. És csodálatos dolog, amikor az ember a megnyitott lehetőségek útján jár. És azt érti meg, hogy most ezt kell csinálni. Tudjátok, a legtöbben a világban így gazdagodnak meg. Észrevesznek lehetőségeket, amiket mások nem látnak. És bemennek olyan kapukon, amelyekről mások nem tudnak. A hívők nagy lehetősége itt a földön megérteni azt, hogy a sátán megkötöztetett. Hirdethetjük az ígét, most van az alkalmas ideje. Élhetjük az ígét, szólhatjuk az ígét. Tegyük ezt. És ne felejtsük el, hogy ez a mi életünk igazi nagy lehetősége. Én szeretném a szívetekre helyezni harmadszor azt, hogy ne felejtsétek el, aki hisz Jézus Krisztusban, az nem elmúlik. Az nem a föld alá kerül. Aki hisz Jézus Krisztusban, az az elkészített időben, amikor letelnek földi napjai, bemegy az Isten dicsőséges királyságába. Akik hiszünk, testvéreim, mi jobba megyünk át, mint ami itt van a földön. Mi jobba megyünk át. Nekünk a halál nem azt jelenti, mint a hitetlen embernek. Mert a hitetlen ember életében a halál azt jelenti, hogy pont és befejeztük, nincs tovább. A mi életünkben a halál után kiteljesedés következik. Együtt Krisztussal, az ő dicsőséges országlásának részeként. Egy ideig lélekben, aztán ha majd olvasuk itt tovább, a Jelenések könyvének soron következő verseit, akkor azt fogjuk olvasni, hogy egy idő után, az ezer éves birodalom letelte után pedig majd újra testben. Akarod-e, vágyod-e? Vagy kergeted a földi mennyország álmát? Itt az idő, hogy Jézus Krisztust megragadjuk, hogy ővele szövetségre lépjünk. Tegyük ezt meg. Hozzuk meg ezt a döntést életünkbe, és az övéi vagyunk, ne felejtsük el, hova tart a mi életünk, és mi a mi életünk igazi nagy lehetősége. Mindezt tanítja nekünk János a Jelenések könyvének 20. fejezete alapján. Amen. Kedves testvéreim, a 398. dicséretünk első két versét énekeljük most, válaszolva az igére, dicsőítve a mi Urunkat, Jézusunkat. A 398. dicséretünk első két versét énekeljük, Úr lesz a Jézus mindenütt. Gyertek testvérek, imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, dicsőítünk téged, aki győztél és uralkodsz örökön, örökké. Áldunk és magasztalunk téged mindazért a sok-sok titokért, amelyet megnyitsz előttünk, és minden felhatalmazásodért, bátorításodért, biztatásodért, amellyel elrendeled a mi életünk teendőit. Köszönjük te neked azt, hogy most is emlékeztetsz bennünket arra, hogy milyen lehetőségek nyíltak meg számunkra a te földre jöveteleddel. Köszönjük te neked különösképpen is azt, hogy szólhat az evangélium itt, ahol mi élünk, ahol vagyunk. Köszönjük te neked azt, hogy mindenhol a földön szólhatják az igét, és különösen is kérünk téged azokért, akik valahol a földön, akár ezen a napon, ebben az órában is igét hirdetnek és igét hallgatnak. Köszönjük neked a lehetőséget, és hadd kérjük tőled azt, hogy lelkesítsél és buzdítsál bennünket, hogy életünk igazi küldetését, értelmét ebben a te felhatalmazásodban hadd nyerjük, és hadd éljünk így a te dicsőségedre, szent bizonyságtétellel. Köszönjük te neked mindazokat, akik számunkra is hirdették az evangéliumot, és köszönjük, hogy kiragadtál bennünket az ördög szorításából, és élő hitet ébresztettél a mi szívünkbe. Tedd ezt meg, Urunk, minél többünk szívében, az egyházban és az egyházon kívül, és adjad, hogy a mi életünk hadd szolgálja nem csak a te dicsőségedet, hanem a te dicsőséged által embertársaink javát is. Köszönjük te neked azt a boldog képet, amelyet megmutatsz nekünk, afelől, ami vár reánk, ott a te országodban. Köszönjük te neked azt, hogy tudhatjuk, ez nem csak ígéret, nem csak üres beszéd, hanem ez a hívők életében való és igaz. Könyörülj meg rajtunk, hogy amíg itt járunk földi testünkben, életünkben, hadd tegyük azt, ami a mi dolgunk, és hadd végezzük mindazt, amire te felszólítottál bennünket. Így kérünk téged arra, hogy erősíts meg a bizonyságtételt, az evangélium hirdetését, szerte a keresztény egyházakban és közösségekben, és a mi egész életünkben. Adjad, hogy ez hadd váljon fontossá mindannyiunk szívügyévé. Otthon, családjaink körében, környezetünkben, szeretteink között, barátaink között, hadd ne szégyeljük a te evangéliumodat, Úr Jézus Krisztus, hogy eljöttél értünk, hogy életedet adtad értünk, hogy nekünk életünk lehessen általad és benned. Kérünk, Urunk, hogy könyörüljél meg rajtunk, és engedd meglátnunk emberek újonnan születését, megtérését, hitben való megerősödését. Kérünk téged mindazokért, akik az ördög hatósugarán belül rekedtek, kérünk téged a nyomorúságba jutottakért, a megkötözöttekért, kérünk téged a bűneiktől semmit sem látó emberekért, légy irgalmas hozzájuk, és engedd megértenünk, ha bennünket küldesz oda közéjük, a drága jó hírrel, az evangélium hírével. Urunk, adj nekünk erőt, add, hogy szívünkből jöjjön az, amit érted, hálából teszünk, boldog reménység alatt. Maradj velünk, őrizd a mi életünket, emlékezzél meg a mi foglyainkról, akik az ördög fogságába estek, és hozd ki őket onnét, Urunk, hisszük, hogy van hatalmad erre. A te nagy nevedért, Jézus Krisztusért, hallgass meg bennünket. Amen. Mondjuk el most azt az imádságot, amelyet az Úr Jézus Krisztustól tanultunk. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Népünkért, nemzetünkért mondjunk imádságot a himnusz éneklésével, testvérek. Jézus Krisztus mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet. Amen. Kedves testvérek, most Isten tiszteletünket lezárjuk. Az Úr legyen és maradjon mindannyiunk őriző pásztora, és egy éneklésével visszatérünk egy kicsit az ige üzenetéhez, amelyet vigyünk a mi szívünkbe haza. A 278. dicséretünknek énekeljük az első, valamint a 7. és 8. versét. A 278. számú dicséretünk első, valamint 7. és 8. versét énekeljük, dicsőült helyeken, mennyei paradicsomban.
Dicsőült helyeken, mennyei paradicsomban. hadoztok véghetetlen boldogságban. Vagytok megújult állapotban, az Úr nevét szép ének szóban. No, dicsérjétek vigasságban. Bölcs Isten remeki, kik az ő képei vagytok, és ha tőle lehet, emberi lélekkel bírtok, az örökké valót lássátok, munkáiban és imádjátok, egy szívvel és szájjal mondjátok. Dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás a szentek Urának, legyen örök magasztalás, kiben soha nincs megváltozás, vagy igény.